Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
92.9 Halas Rádió bizalom hangja. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Halas Annó történelmi magazinunk Végső Istvánnal. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
Elérkeztünk a legújabb Halas Annó műsorhoz. Ugye az előző magazin az csúszás miatt ebben a hónapban már lement, de hát most duplázunk, de nem baj, sőt. No, hát az e-havi témánk is egy nagyon különleges, meséltél róla, és hát akkor nem is takargatunk sokat, Mátyás királyról lesz szó, és miért is, ezt mondd el nekünk.
Igen, valójában nem is Mátyás királyról, de azért, mert ahogy mondtad, hogy beszéltünk róla, Mátyás emlékév van, egyrészt a születése miatt, másrészt pedig a koronázása miatt, ami ugye 1458-ban volt, emiatt van most egy kerek évforduló, és hát országszerte vannak emlékezések ezzel kapcsolatban, és engem is felkértek most a Bács-Kiskun megyei honismereti egyesület részéről, hogy tartsak majd egy konferencia előadást, és fogok is tartani majd Kecskeméten június 2-án, szombaton délelőtt. És ennek kapcsán gondoltam azt, hogy akkor beszélgessünk erről, ugyanis hát Halasnak egyébként van kapcsolata olyan szempontból Mátyás királya, hogy elég sok oklevél abban az időszakban keletkezett Mátyás ideje alatt. Tehát tudunk például arról, hogy akkor ezek az úgynevezett kun kiváltságok, kun székek, kun alispánok, azok működtek Mátyás király alatt még, amik ugye hát sajnálatos módon ugye a török korban teljesen el is tűnnek. Emiatt is van ez a kapcsolat, de igazából nem is ez az érdekes, én azt gondolom. Abban szempontból talán érdekes ez az időszak, hogy nagyon sokszor ezeket az okleveleket citálták egyébként annak idején elő, amik Mátyás idejében keletkeztek Halasváros. Hát talán keletkezésével, első ilyen mezővárosi említésével kapcsolatban, erről ma még lesz szó, hanem sokkal érdekesebb az, hogy az 1465-ben megalapított úgynevezett Fekete Sereg, ami gyakorlatilag egy ilyen idegen légiós, zsoldos hadsereg volt, bár volt benne nagyszámmal magyar katonaság is, de hogy ez a Közép-Európának az egyik legerősebb ilyen zsoldos hadserege volt, hogy ezzel kapcsolatban van itt egy helyi hagyomány, amely szerint Mátyás halála után ezt a sereget nem tudták tovább fizetni megfelelő módon, nem volt meg a megfelelő zsold, viszont továbbra is alkalmazták. Nem közölték velük azt, hogy nem lesznek kifizetve, hanem egyszerűen valószínűleg egyébként engedélyezték is nekik részben azt, hogy szabadrablásokat végeznek, csak hát ez sajnos magyar területen zajlott le. És hát egyre inkább, hogy nem kapták meg a zsoldot, egyre problémásabbak voltak, és végül 1492-ben szét kellett őket verni. Egyébként pont az egykori vezetőjük, Kinizsi Pál lett kijelölve arra, hogy vonuljon oda a részben királyi hadsereggel, és verje őket szét. Na most Halason az a hagyomány maradt meg, illetve vannak oklevelek is ezzel kapcsolatban, hogy ez a csata, tehát Kinizsi Pál és a már fellázadt Fekete Sereg között Halason vagy Halas mellett zajlott le. És van ilyen helynevünk is, az úgynevezett Fekete Halom vagy Fekete Hegy, és erről fogunk most beszélgetni.
És hol van ez a Fekete Halom?
Maga a Fekete Halom, Gyárfás István, de majd még erről beszélünk, Gyárfás István az, aki nagyjából a legpontosabban tudta ezt így beazonosítani. Ez azt jelenti, hogy a mostani régi református temetőtől északra, tehát ott az körülbelül ez a Szabó Ervin utca, Tavasz utca, Fenyő utca és Bajza utca környéke, az a rész az, és annak a térsége, nem lehet pontosan betelni, akkor ott voltak halmok Halason. Azokon egyébként számtalan szélmalom is volt a 19. században, és azoknak részben az elbontásánál, építkezésénél Gyárfás István ott volt, és figyelt, de ott volt még Szilády Áron is egyébként, és ott volt még Révész György is, numizmatikusunk, róla még keveset beszéltünk, majd azért fogunk egy ilyen révész műsort összehozni, hogy ki is az, aki elindítja itt gyakorlatilag a halasi régészetet és a régészeti tárgyaknak a gyűjtését. Tehát ők ott figyelnek ezeknél az építkezéseknél, és ezt a helyet gondolják annak, mivel hogy ez lett elnevezve Fekete Halomnak, tehát ezt nem ők nevezik el, hanem ezt a halasiak nevezik el, de vannak más feltételezések is, hogy hol lehetett, van a Tabán környéke, van a Sóstó környéke, illetve még vannak ilyen belvárosi helyek, ahol még voltak annak idején halmok, oda feltételezik, hogy ott lehetett valamiféle temetkezési helye ennek a csatának. De a fekete halom ugye adja magát a névből, hogy fekete halom, akkor ott biztos valami olyan katonákat temettek el, akinek a páncélzatuk fekete volt. És hát ez a helyi hagyomány, ez él, illetve élt, és ezzel kapcsolatban fogunk bővebben beszélni, hogy ez most hol is tart ennek a kutatása.
No, hát akkor a mai témánk, tehát a Mátyás király emlékév, maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk Végső Istvánnal, még mindig a mai témánk, tehát Mátyás király emlékév. És akkor folytassuk is ezt az érdekes témát, mert hát ugye mondtad, hogy sok legenda kering arról, hogy ugye a fekete sereget itt verték szét Halason, viszont akkor kezdjük azért az elején, miért fekete sereg? Tudják ezt nagyon sokan történelmi óráról, persze, de nem árt ismételni, miért így hívták őket?
Igen, hát itt ugye a fegyverzetre és a páncélzatra utal ez, elsősorban a páncélzatuk volt ugye fekete. Beszéljünk egy keveset azért így a nemzetiségi összetételről, mert szerintem ott is vannak ilyen furcsaságok, amikre úgy gondolnak az emberek. Mostani felmérések szerint már, tehát kezdetben az volt, hogy ezek ilyen csehek, meg németek, meg osztrákok, de most már azért kezd kiderülni, hogy valóban ezek a nemzetiségek döntő szerepet játszottak a fekete seregben, de nagyon sokan voltak magyarok. Tehát nem csak idegen légióról beszélhetünk gyakorlatilag, tehát nagyon sokan voltak magyarok is, illetve egyre inkább kiderül, hogy voltak köztük délszlávok. Tehát délszlávok is voltak, lengyelek is voltak a seregben, tehát közel sem arról van szó, hogy csak csehek meg németek vettek volna részt a fekete seregben, mint katona, mint zsoldos katona, hanem nemzetiségként. Tehát erre utal ez a fekete páncélzat az, ami egy ilyen, hát egy kicsit azt gondolom, hogy ilyen elrettentő is volt
ezt
valószínűleg.
Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg azért benne volt ez is kis háttérnek. És akkor egy másik kérdés felvetődött bennem, hogy ugye mondtad, hogy szét kellett verni, tehát azt a parancsot kapta Knizsi Pál, miért kellett szétverni, miért nem lehetett feloszlatni őket, ugye? Most jó, persze után, amikor megtudták, hogy már nincs zsold, vagy ugye nem kapnak úgymond fizetést, akkor fellázadnak, de miért nem lehetett úgymond feloszlatni? Miért kellett ilyen brutálisabb, vagy ilyen durva eszközhöz fordulni?
Igen, talán ez az, amit hát most úgymond az újkorral kapcsolatban én azt gondolom, hogy talán jók voltak a történeti kutatások. Nagyon sokszor ugye kiderül, hogy téves úton járunk, meg nagyon leegyszerűsítünk, meg nagyon sok a hipotézis, de talán itt a fekete sereg példája mutatja be azt, hogy valószínűleg tényleg igaz az egész történet, hogy Mátyás király halála után a főurak fellélegeznek. Végre meghalt Mátyás király, nem lesz annyi adó, nem lesz annyi mindenféle beszolgáltatási kötelezettség, és egy gyenge uralkodót keresnek. Ugye ez a Dobzse László, ez a Jagelló Ulászlóról beszélünk, aki egy olyan király volt, aki ugye mindent állítólag ráhagyott a főurakra. Aztán nem hagyott ő rá mindent, de nem volt elég ereje ahhoz, hogy megváltoztassa az ő döntéseiket. Tehát egyfajta ilyen pénzügyi és közigazgatási káosz kezd kialakulni. Ugye sajnos ez vezet majd mondjuk többek között a mohácsi vészhez, a mohácsi csatavesztéshez is, hogy egyszerűen kiürül a kincstár, nem lesz pénz szinte semmire, pláne nem arra, hogy egy komolyabb hadsereget fönntartson a magyar királyság, ezáltal nem tudja az ország területét megfelelően megvédeni. Ugye azt kell tudni, hogy a Mátyás király alatt azért olyan komoly végvár rendszer kezdett el kialakulni ütköző államokkal, hűbér államokkal a Balkánon, hogy ugye hát gyakorlatilag miénk volt Bosznia, Szerbia, Havasalföld, tehát hogy vártuk úgymond a török támadást, és föl voltunk rá készülve, és nem a mi országunk területén zajlottak le ezek a csaták, hanem a hűbér vagy ütköző államok területén. De hát ez nagyon sok pénz kellett. Tehát a végvárrendszert, a végvári katonaságot, a zsoldos hadsereget fönntartani, ez iszonyatosan nagy pénz volt, és hát emellett ugye Mátyásnak még voltak nyugat felé is elképzelései, ugye német-római császár szeretett volna mindenáról lenni, ugye Bécs, benne is van ugye konkrétan ugye a himnuszba is, hogy nyögte büszke vára Mátyás hadát. Tehát, hogy ilyen nagyon bonyolult volt azért egyébként maga a közigazgatási rendszer is, meg a pénzügyi rendszer is, ugye a leghíresebb ugye ez a füstadó, tehát, hogy még füstadót is kellett fizetni. Tehát, hogy ilyen sztereotípiák is ugye beépültek Mátyással kapcsolatban az emberek tudatában, de valóban valószínűleg egy ilyen nagyon keménykező uralkodó volt, behajtotta a pénzt, annyi, amennyi kellett neki, és ahhoz, hogy meg tudja védeni Magyarországot. Na most a Ulászló királyunk, ő nem volt ilyen, és nagyon gyorsan összeomlott ez az egész. A probléma az volt, hogy neki akkor ott, amikor látta, hogy nem tudja kifizetni a fekete sereget, és nem tud akkora zsoldot adni, akkor vagy le kellett volna csökkenteni a zsoldos hadseregnek a létszámát, ami a fénykorában 20 ezer volt, vagy pedig nem kellett volna egyáltalán semmit sem csinálni ezzel a sereggel, hanem szélen lekereszteni, stb. De nem ez történt, hanem mivel nem nagyon akarták őt elismerni, nem volt egy legitim király, rögtön Miksa, német-római császár rátámadt az országra nyugat felől. Dunántúlt kezdi el fenyegetni, sőt elfoglal számtalan területet. Ulászlónak van egy öccse, János Albert, aki meg észak felől támad, mert ő szeretett volna magyar király lenni. És közben a törökök is megérzik a lehetőséget, ők meg délről kezdenek el támadni. Úgyhogy nem lehetett szélnek kereszteni a fekete sereget, hanem egyszerűen be kellett továbbra is vetni. Tehát ugyanúgy 1490-ben, 90-ben, sőt 92-ben is a törökkel, illetve a nyugati és északi támadásokkal szemben a fekete sereget továbbra is bevetik, és továbbra is ők az ütőképes hadsereg. Csak kifizetni nem tudják.
Tehát akkor ezért kellett alapvetően szétverni.
Mert egy idő után szabadrablásba kezd maga a fekete sereg, és egyszerűen már ők azt mondják, hogy ők megharcolták, amit meg kellett, ők teljesítették a parancsot, ők visszaverték Miksát, visszaverték János Albertet, visszaverték Szörény váránál a vidini pasát, őnekik kell a pénz, mert másképp egyébként meg éhen hallnak, tehát ők nem gazdálkodnak, nincs körülöttük egy tanyavilág, hogy ott most gazdálkodjanak, és állatokat tartsanak, nekik kell az élelem, kell az ital, tehát mindenre szükségük lenne, ezért aztán szabad rablásokba kezdenek, és azért kell őket feloszlatni, mert egyszerűen már nem lehet őket kordába tartani, mindenhol fosztogatnak, ahol megjelennek, és ez nyilvánvaló módon komoly problémát jelent a települések meg a lakosság számára.
Na, hát akkor innen folytatjuk, és akkor hamarosan kiderül a titok, ami nem is annyira titok, hogy talán hol is verték szét őket.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat hallják, a kedves hallgatók, Végső István, a Mátyás király év van, és ezzel kapcsolatban van most témánk, és a fekete sereg alapvetően, tehát nem csak Mátyás király most a fő téma. Ugye mondtad az elején, hogy hát úgy tűnik, vagy az a legenda, hogy itt Halason verték szét a fekete sereget. Az előző blogban már megtudtuk, hogy miért is kellett ezt tenni, de hogy került föl, akkor hát stílusok legyünk Halas a térképre ennek kapcsán.
Igen, tehát ez az, amit ugye nagyon nehezen tudunk kideríteni. Egyrészt van ez a fekete halom, vagy fekete hegy nevű helynevünk, amit beszéltünk, ugye a régi református temető fölötti terület, tehát feltételezzük, hogy az lehetett a fekete halom, úgy gondoljuk. Egyrészt van, tehát van ez a helyi hagyomány, hogy ez ott történhetett, illetve van közünk ilyen módon, illetve Bonfini, ugye itáliai történetíró, és Tubero, szintén itáliai történetíró, egyértelműen azt írja, hogy Halas mellett, vagy Kalocsa földjén, vagy Szeged és Kalocsa közötti területen egy Halas nevű, hát sajnos azt írják, hogy falunál történt ez az egész csata. Tehát van két történetíró, aki erre utal. A problémát ugye az okozza, hogy nem voltunk falu, már jó ideje, az oklevelek, hát legalább már 150 éve mezővárosnak említenek minket. Tehát, hogy lettünk falu, azt nem értjük. Tehát ez egy ilyen szempontból probléma. Aztán előkerült a fekete sereg egyik katonájának, hát valószínűleg valami magasabb rangú tisztnek egy ilyen vallomása. Gyakorlatilag ilyen utinapló és visszaemlékezés is egyben. Egy cseh katona ott a 15.-16. század tájékán valami miatt leírta ezt az egész történetet, hogy ők hogy katonáskodtak Magyarországon a Fekete Sereg állományában, és ott viszont sajnálatos módon azt írja le, hogy a Száva mentén Szeged-Nic nevezetű településnél, Valkó vármegyénél van, egy halász falu nevű település mellett verték őket szét. Tehát itt vannak a kérdőjelek, hogy vajon ki emlékszik jól, vagy rosszul, vajon a cseh katona mennyire volt fölkészülve a magyar földrajzból, vajon a két itáliai történetíró értett jobban mondjuk a földrajzhoz, vagy történeti földrajzhoz, vagy egyáltalán az, hogy a magyar közigazgatásban mi a falu és mi a mezőváros közti különbség. Ezeket ugye nem tudjuk így mi pontosan beazonosítani. Mindenesetre az biztos, hogy 1925-ig az volt a tényállás, hogy ez Halasnál történt, és Halas mellett. És sajnos régészeti bizonyítékai nincsenek, nagyon konkrét régészeti bizonyítékai nincsenek erre, és azért aztán 1925-ben egy Tóth Zoltán nevű történész a Századok című folyóiratban megírta azt, hogy hát ez nem Halas mellett történt, hanem a Száva mentén, a Szeged-Nic nevezetű halász falva mellett zajlott le ez a csata, tehát ilyen szempontból elveszett Halas számára ez a dolog. Egyébként még az évszámra azért térjünk vissza, hogy 1492. augusztus vagy szeptember környékén zajlott le ez a kétnapos csata. Tehát egy viszonylag valószínűleg nagy területen kellett, hogy ez megtörténjen. Azt tudjuk, ugye a két parancsnokról is azért beszéljünk, ugye említettük már Kinizsi Pál, akkor éppen Temesi gróf, alsó-magyarországi kapitány volt ugye a magyarországi részről a harcoló fél, a másik oldalról pedig Haugwitz János, Fekete Jánosnak is hívták, ugye a Fekete Seregből következett ez, ő volt a Fekete Seregnek az utolsó parancsnoka, ők csaptak össze. A Fekete Sereggel kapcsolatban érdekes módon tudjuk a létszámot, ott olyan 8000 lovasról beszélünk, és 700 úgynevezett elővédről, tehát valószínűleg ilyen gyalogos katonáról. Ez, mint mondtam, a fénykorban volt 20 000 is, 20 000 fős volt, de hát nyilván akik látták, hogy nem kapják meg a zsoldjukat, azért egy többség inkább elpártolt a Fekete Seregből, itt ott hagyták ezt a hadseregcsoportot. Tehát ők csapnak össze. Azt tudjuk, hogy túlerőben van egyébként Kinizsi, vannak, ahol már ilyen pontosabb számokról beszélnek egyébként, valószínűleg ilyen többszörös túlerőről beszélünk, és ágyúkról, tehát azt jelenti, hogy Kinizsi körbe tudta venni, tehát akkora hadserege volt, hogy körbe tudta venni a Fekete Sereg táborát, és elkezdte őket ágyúzni. Na most azt el lehet gondolni, hogy ez mennyire lehetett demoralizáló, úgyhogy nagyon gyorsan megadják magukat ilyen szempontból, csak hát elindul egyfajta kitörési kísérlet nyilván, megpróbálnak valamit tenni azok, akik nem akarják megadni magukat, úgyhogy egyébként Kinizsi abszolút úgy áll hozzá, mivel ez az ő hadserege is volt egy időben, hogy először beküld egy levelet. Megadjátok magatokat, szabadon elvonulhattok, de akkor el kell hagynotok Magyarország területét. Ez széttépik ezt a levelet a Fekete Seregnél, és ezután indul meg ez a nagyon nagy támadás egyébként a Fekete Sereggel szemben. Na most a csata közben is van lehetőség kiugrani, úgymond, és ugranak is ki, és mindenkinek alá kell írni egy papírt, hogy kész, lemond a zsoldjáról, lemond mindenről, leadja a fegyverzet, és elhagyja Magyarországot. És vannak ilyenek is, vannak, akik nyilván a csata közben meghalnak, illetve van még mindig egy talán pár száz fős csapat, akik Haugwitz-szal elhagyják azt a területet, és el tudnak menekülni. Egészen egyébként Morvaországig, tehát Csemorvaországig menekülnek, ott nagyjából ott a Morvaország és a osztrák területek környékén tudnak letáborozni, tehát ők is elhagyják egyébként ezt a területet. Nagyon sokakat sikerül egyébként fogságba ejteni, tehát vannak, akik nem adják meg magukat, nem mennek el Haugwitz-szal, viszont valamerre akarnak menekülni, de nem teszik le a fegyvert, akiket elkapnak, hát azoknak egy borzalmas halál jut, általában állítólag ilyen komoly kínzások után végzik ki őket. még ilyen leírásokat is olvastam, hogy kemencébe égetik el ezeket a katonákat, tehát hogy egy ilyen borzalmas, gyakorlatilag a Dózsa féle felkeléshez hasonló borzalmakat kell ezeknek a személyeknek átélni. Előbb-utóbb leverik egyébként ott valószínűleg Miksáék ezt a fekete sereget, akik szintén ott rabolnak, és mindenfélét fosztogatnak, amit csak tudnak ott ugye Csehmorvaország, illetve az osztrák területek környékén. Tehát nagyon gyorsan őket is leverik, és hivatalosan pedig 1493. januárjában Ulászló az, aki véglegesen feloszlatja a fekete sereget, tehát teljesen megszűnik ez a hadseregcsoport.
No, hát akkor még egy blogban visszatérünk, és néhány érdekességet még megtudunk, és hát alapvetően ez sem egy, hát ő úgymond vidám évforduló, mint hogy az sokszor már volt, de nem baj, de megint sokat tanultunk, maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
92.9 Halas Rádió bizalom hangja, utolsó néhány percben vagyunk a mai Halas Annó műsorunknak, Mátyás év, de igazából nem konkrétan Mátyás királyról lesz, illetve volt szó, hanem a fekete seregről. Arra még térünk, ezt az előző blogban mesélted nekem, hogy meg a hallgatóknak, hogy ugye néhány történésznek vannak írásos emlékei, hogy Halason történt, Halas mellett, illetve nem is Halason. Tehát erre térünk vissza. Ugye mondtad, hogy Bonfini, mondta, hogy Halas nevű faluban, viszont ugye ott volt egy másik katona, aki azt mondta, hogy Halász falu, viszont ugye Halas, Halász, akkor ez az áthangzás, gondolom, ez is benne lehetett a történetben.
Igen. Hát erről már beszéltünk, ugye Halas nevének kialakulása, vagy eredete, vagy etimológiája kapcsán, hogy ez egyébként meg semmit nem jelent, tehát ez az, hogy valakit elírnak halásznak, meg halasnak, az gyakorlatilag tényleg egy elírás is lehet, attól még lehet halas, vagy halász az eredeti név. Itt ugye először a jászkunokról szóló történetben Horváth Péter az, aki 1801-ben írja meg a jászkunoknak az első ilyen összefoglaló történetét, viszonylag rövid munkában, és ő már ezt említi, hogy Halas az a hely, ahol szétverték a fekete sereget, tehát Horváth Péter egyértelműen emellett teszi le a voksot. Általában elmondható, hogy a halasi helytörténészek is emellett kardoskodnak, tehát ahogy mondtam már, Gyárfás István szintén, aki Halason kutatott, ő egyértelműen azt mondja, de egyébként Pesti Frigyes, aki ugye nem volt halasi kutató, ugye, aki Magyarország helység neveivel, illetve összeírásaival foglalkozik, ő is egyébként ezt veszi át az 1860-as években, hogy ez a fekete halom, vagy fekete hegy, ez azért mert, hogy fekete sereg, szétverése Halas mellett, ez azért keletkezett így, illetve ahogy mondtam, Sziládi Áron, aki nyilván nem helytörténészként, de Halas története nagyon érdekelte és kutatta is, ő is, én azt gondolom, hogy majdnem biztos, hogy emellett kardoskodott. Beszéltünk Révész György numizmatikusról, aki szintén, és hát aki a nagyon érdekes helyzetben volt, mert 1925 után, tehát amikor megjön ez a cáfolat, hogy nem Halas mellett van, azután írja meg a munkát, azután adja ki 1926-ban Nagyszeder István. Ő is egyértelműen azt mondja, hogy hiába ezek a dolgok, hogy azt mondják, hogy ez falu volt, meg nem teljesen, meg Szegednic, meg stb. Akkor is biztos, hogy itt volt, mert benne van a helyi hagyományban, nincs másik település, aki jelentkezne, úgymond. Nincs másik oklevél, ami ezt másképp írná le, és aki már olvasott, vagy tanulmányozott esetleg egyébként ilyen helytörténeti írásokat, monográfiákat, az pontosan tudja, hogy számtalan településnél fölmerül az, hogy egyik oklevélben így írják, másik oklevélben úgy írják, nem voltak ezek sem annyira tökéletes dolgok, régen sem. Tehát Nagyszeder István is egyértelműen emellett kardoskodik, és akkor van egy nem halasi helytörténész, de halasi monográfiába írt egy nagyobb fejezetet erről a korszakról is, az Hatházi Gábor. Ő pedig egyértelműen azt mondja, hogy biztos, hogy nem ott volt, meg hát ugye a többi történész is most már nem így vette át, tehát 1925 után gyakorlatilag minden történész, aki számított, az már úgy vette át, hogy akkor nem Halas mellett volt, hanem ez a halászfalva, amiről egyébként sokkal többet nem tudunk. Tehát én próbáltam utána nézni ennek a halászfalvának, hát gyakorlatilag magyar tehát úgy tűnik, hogy mintha csak ez a cseh katona tudna erről az egész településről egyedül. Tehát én más helységnévtárakban, vagy más adatbázisokban egyszerűen nincs ennek a településnek egyébként nyoma, míg Halasnak meg van. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és problémás helyzet. Én is amellett vagyok egyébként, hogy Halason, vagy Halas környékén, vagy Szeged és Kalocsa között kellett valahol ennek az eseménynek megtörténnie, de nem tudjuk pontosan ezt még bebizonyítani. Egy komolyabb régészeti feltárás, ha lenne ott abba a térségbe, az lehet, hogy sokat segíteni, de hát az már egy ilyen 3-4 métert kellene leásni, és hát nyilván erre csak akkor lehet vállalkozni, hogyha valami nagyobb építkezés lenne, vagy valami nagyobb feltárás elindulhatna, régészeti feltárás, úgyhogy erre szerintem most egyelőre nincsen mód, várjuk azt az időszakot, és akkor hát, ha még a mi életünkbe kiderül, hogyha ott találnának bármi olyan fegyverzetet, amit mondjuk a fekete sereg katonái használhattak, akár páncél, akár én még azt mondanám, hogy mondjuk olyan pénzérmék, amik mondjuk a cseh területről, vagy lengyel területről származnak, azok azért szerintem bizonyító erejűek tudnának lenni. Egyelőre ezt nem tudjuk így bebizonyítani. A Pásztortűz Egyesület szeretné egyébként ennek a csatának az emlékét majd egyszer így megörökíteni valamilyen módon. Vannak is elképzeléseink, hogy hogyan. Most megint emlékép van, megint gondolkozunk gyakorlatilag ezen a dolgon, mert én azt gondolom, hogyha ez tényleg csak egy legenda, egy hagyomány, akkor is meg kell örökítenünk, mert ez valahogy mégiscsak beleszűrődött. Egyrészt van egy helynevünk, másrészt van egy ilyen szájhagyományunk, és ez fontos, hogy megőrizzük. Ki tudja, hát ha lehet, hogy csak 200 év múlva derül ki az igazság, de hogy akkor legyen ennek valami olyan emléktáblája mondjuk, hogy itt voltak, akik azért emellett tették le a garast, hogy itt lehetett ez a csatahely.
Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha ennyi hagyománya van egy városnak, vagy ennyi legendája, hát ez mindenképpen elismerésre méltó. Köszönöm István, hogy befáradtál ismét, és megint sok érdekességet mondtál, és hát ez, most is azt mondom, mint sokszor már, hogy remélem, a legközelebb tényleg van vidámabb témával térsz vissza, de hát azért azt el lehet mondani, nem, hogy körülbelül milyen adások lesznek, azért most azért kicsit reklámozzuk, vagy hát mondjuk el a hallgatóknak, tehát lesz ugye Révész Györgyről majd szó egyszer, akit említettél már, akkor lesz majd sajtó műsorunk, tehát a helyi sajtóról lesz szó, aztán Miksa említetted még.
Igen, első Miksa mexikói császár és Halas viszonyáról, azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes kis műsor lesz, nem biztos, hogy nagyon sokan tudják, még azok sem, akik a helytörténetben nagyon elmélyültek eddig, Kiskunhalas tekintetébe, erről fogunk majd egy műsort összeállítani, vannak ilyen friss élményeim ennek kapcsán.
Na hát akkor hamarosan találkozhatunk ismét. Köszönöm István még egyszer.
Köszönöm én is a lehetőséget.